Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Oltár előtti igében Jézus megdicsőülésének a történetét hallottuk, ami azzal fejeződött be, hogy Jézus megtiltja az ő tanítványainak, hogy addig, amíg ő fel nem támad, erről az eseményről beszéljenek. Közben eltelt közel 30 esztendő, és vannak, akik elhiszik mindazt, ami történt, és vannak, akik nem. Péter bizonyára már sokszor elmondta azóta ezt a történetet másoknak is, és voltak, akik egyszerű mesének tartották, vagy valami képzelgésnek, mások pedig elhitték. És volt nagyon sok ember, aki keresztény lett, és nem csak a megdicsőülés történetét kérdőjelezték meg a környezetükbe, hanem akár Jézus feltámadásának a történetét, akár a gyógyításokat, a csodákat. És Péter újra és újra elmondta, hogy de mindez higgyétek el, hogy igaz. De ő is átélte azt a feszültséget, hogy hiába mondom, ez nem jelenti azt, hogy az emberek el is fogják hinni. És ebben a helyzetben lehetett Péter akkor is, amikor a második levelét megírja a gyülekezeteknek, és újra bizonygatja, hogy higgyétek el, hogy mindez igaz. Erről szól a mai alapigénk, hogy megírva találjuk Péter apostol második levelében az első fejezet 16. versétől a következőképpen. Ezt írja az apostol: mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mi hallottuk ezt a mennyből jövő szózatot, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem emberek akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Amen. Az ókori és középkori hajózásnak a meghatározó nagy segítője, Istennek nagy ajándéka volt a hajnalcsillag. Hívják esti csillagnak is, hajnalcsillagnak is, de a legszebb összevonva az esthajnal csillag. Később már pontosabbak lettek az eszközök, de az esthajnal csillagra még akkor is nagyon nagy szükség volt. Ezt írja egy könyv: a hely meghatározáshoz ugyanis a műhold alapú eszközök kora előtt is két adatra volt szükség, a hosszúsági és szélességi koordinátákra. A szélességről a nap, éjjel az esthajnal csillag segítségével könnyen szerezhettek információt a korabeli navigátorok, de a hosszúság meghatározásához tudni kellett a pontos időt. Vagyis volt egy olyan ajándék az égen, amire felnéztek, sokat segítettek, és volt, amit hozzá kellett tenni az embereknek, hogy helyesen meg tudjanak érkezni. És ami egy nagy változást hozott, az a nagy Blama néven emlegetett katasztrófa. A spanyol örökösödési háborúban, 1707. októberében az angol királyi flotta 21 hatalmas hajóval egy sikertelen küldetést hajtott végre, majd Gibraltárból elindultak visszafelé Portsmouthba. És Anglia közelében vannak ilyen nagyon kis szigetek, ahol ennek a 21 hajónból 4 hajó zátonyra futott a viharos időben. Hogy mekkorák voltak ezek a hajók, jól mutatja az is, hogy a 4 hajón 1550 ember veszett oda a vízbe. Mindannyian meghaltak. És ami a problémát okozta, hogy pontatlanok voltak azok a navigációs órák, amik segítették a hajók tájékozódását. Ez volt a brit tengerészet legsúlyosabb vesztesége békés vizegen, ráadásul köznevetség tárgya is lett a flotta, hogy minden háború nélkül ilyen sok hajó elsüllyedt. És akkor jött az a gondolat, hogy egy nagyon pontos óra az minden pénzt megérne. Mi történt? Láttuk a képet? Nem ezt, az előzőt. Mi történt? Hogy az esthajnal csillag ugye a helyén volt, de az emberi ész És az emberi gondolkodás az pontatlan volt. Rosszak voltak a térképek, az órák, és nem úgy alakultak a dolgok, ahogy kellett volna. Miért fontos ez az esthajnal csillag? Az esthajnal csillag nem más, mint a Vénusz, a naptól a második bolygó, és a legfényesebb égitestek közé tartozik. Az utána jövő égitestnek a fénye, kivéve a napot és a holdat, 15%-kal kevesebb, tehát 15-szöröse az esthajnal csillagnak a fénye, ezért egy nagyon biztos és jó navigációs pont volt az égen. Egy csillag, amely segít tájékozódni. Egy csillag, amely biztos pont az égen. Egy csillag, amely segít elkerülni a veszélyes sziklákat. Vagyis ha csak a hajózásra nézünk, akkor Isten adott valamit az égre, feltett az égre, ami segíti a navigációt, de a kérdés az az, hogy felnézünk-e rá. Hogyan hozzáállítjuk-e az életünket, az óránkat? Természetesen Péter nem hajózási ismereteket akar adni, de ez fontos megérteni az igét. És ezekre az alapokra épít Péter, amikor a következőt írja, ezért egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek a figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Ez a hajnalcsillag szó, itt a foszforos szó, ugye ismerjük ennek a későbbi jelentését, és azt mondja Péter, hogy ez a hajnalcsillag kell, hogy felragyogjon a ti szívetekben. És számunkra teljesen egyértelmű, hogy ez a hajnalcsillag mi számunkra, Jézus Krisztus és az ő igéje. Erről énekeltünk a 361-es énekbe is, szép fényes hajnalcsillagom, ragyog rám édes Jézusom. Vagyis Péter azt mondja nagyon egyszerűen, és ez a mai igének az alapüzenete, hogy felettünk ott ragyog Jézus Krisztus. Felettünk ott ragyog Jézus igéje, és a kérdés az az, hogy odafigyelünk-e rá. Meg tudjuk-e tenni azt, hogy ránézünk, ehhez igazítjuk az óránkat, az életünket, beletesszük azt, ami emberileg fontos, hiszen a hajó katasztrófánál is fontos volt az emberi rész is. Ránézünk-e, az ő útján járunk-e. És azt mondja Péter, ha igen, akkor ez a csillag, Jézus Krisztus be tud világítani a mi életünkbe. És meggyőződésem, hogy Isten igéje minden korszaktól, korszellemtől, újabb és újabb csodálatos technikai vívmányoktól függetlenül, minden időben iránymutató a mi számunkra 2025-ben is. Említettem, hogy a vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon vagyunk együtt, innen a böjt elő és a böjt időszaka jön, ami egy kicsit talán borongósabb, kicsit a bűnbánatról szól, de azelőtt még tényleg, mint a foszforosz, mint a gyufa, még egyszer fénygyújt az Isten, ami számunkra, hogy vedd komolyan, hogy Isten igéje, az élő és ható és világító ma is a mi számunkra. Ahogy segítette régen a navigációt az eshajnal csillag, Isten igéje úgy segít minket is. Az eshajnal csillagnak egy másik elnevezése az, hogy kalauz csillag, amelyik vezeti az embereket. És hogy mondjak erre egy nem is olyan rég hallott történetet, a napkeleti bölcsek történetét. Mit tettek ezek az emberek? Felnéztek az égre, és ez nem egy olyan csillag volt, amit ők láttak, amit csak ők láttak. Látta más is, de lehet, hogy nem vette észre, lehet, hogy nem tulajdonított neki jelentőséget. És ami a legfontosabb, hogy az életét, az életének a menetét, az útját, azt nem igazította ennek a csillagnak az útjához. A napkeleti bölcsek látták a csillagot, hozzá igazították az életük útját, és meg is érkeztek Jézus Krisztushoz. És a mai világ is ilyen. Nagyon sokan hallják Isten igéjét, nagyon sokaknak az asztalán, polcán ott van a Biblia, de nem olvasnak bele, nem igazítják hozzájuk az életüket. Olyanok, mint azok a hajósok az ókorba, akik elindulnak, és csak a saját ösztöneik szerint mennek, és semmi tájékozódási pontot nem keresnek az égen. Nagyon sok ember így éli az életét. És nekünk egyetlen egy feladatunk van, a mai íg alapján ezt mondhatom, hogy a csillag alatt állni. Nem az a kérdés, hogy mi van a mi életünkben, mert sok minden lehet, hanem ott vagyunk-e ezekben a helyzetekben Jézussal. A tanítványok, ha viharos tengeren voltak, az volt a lényeg, hogy ott volt Jézus. Ha mennyegzői házban voltak, és éppen a kánai mennyegzőn voltak együtt, az volt a lényeg, hogy ott volt Jézus, mert így lett igazán áldott az örömük, de így voltak biztonságban a nehézségek közepette is. Milyen szépen énekeljük a 384-es énekünket. Mi boldog az, aki Jézusban, mint hatalmas barátban, és irgalmas megváltóban bízik mindenkor bátran. Nincs hívebb barát, nem hagy el, nincs senki hozzá oly közel, ha örömér, ha bánat. Sem vidám örömünnepen, sem csendes betegágyon, nem kerül el, megkönyörül, mindig a hozzávágyon. Ő gyötrő, fájó gyászban is, és mennyegzői házba is, belép a hívó szóra. Ez jelenti a csillag alatt állni, hogy mindannyiunknak az életében most különböző örömök, nehézségek vannak, de ott vagyunk-e a csillag alatt Jézussal? Hogy észrevesszük-e őt? Hogy észrevesszük-e akár egy ilyen fiatal embernek a nyomorúságában? Észrevesszük-e a saját örömünkben, mennyegzői házban, születésnapon? Hogy ott vagyunk, és ehhez a csillaghoz alakítjuk az életünket. És ez a csillag alakítás formál minket. Néhány perc múlva énekelni fogjuk a 367-es éneket is, csak a második verszakot hagy olvassam fel. Nem hagyom előtt soha, mint halálig néki élek. Sorsom jó vagy mostoha, benne hiszek és remélek. Ő sem hagy el, jól tudom, nem hagyom el Jézusom. Nem hagyom el Jézusom, ezt fogjuk négyszer is énekelni egymás után. Nem hagyom el, mert ráfigyelek. Nem hagyom el, mert ő az én életemnek a vezére. 1707-ben a hajótörésnél az volt a gond, hogy az emberek hoztak rossz döntéseket, nem a csillag tűnt el, és nem a csillag került rossz helyre, és nem a csillag vezette őket félre. A világ tele van sziklákkal, buktatókkal, kísértésekkel, szomorúságokkal, de felettünk ott a csillag, de a problémát az okozza, hogy a csillagra nem felnézünk, hanem lefelé, vagy éppen önmagunkban. Nagyon sokszor az ember azért nem látja a csillagot, mert lefele néz. Mert a rossz kedv, a szomorúság van az életében, nem bírja felemelni a tekintetét, felemelni a fejét, nem véletlen Jézus születésekor sokszor elhangzó ézsaiási profécia, emeljétek fel fejeteket, mert elközeledett a ti megváltásotok. Az ember lefele néz, és ezért nem tudja, hogy merre van a csillag. Vagy a mai modern embernek a másik problémája az, hogy állandóan önmagára néz. Önmagát boncolgatja, az életét, a bűneit, a múltját, és önmagába keres megoldást és választ. De ott se talál. Azt mondja Isten, hogy mi fölfele nézzünk. Fontos lefele is nézni, fontos önmagunkba nézni, az önismeret mind-mind fontos, de az igazi útmutatás nem magunkba találjuk, nem a lábunk alatt találjuk, hanem ott Jézus Krisztusnál. És azt mondja Péter, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy alázatosan elismerjük, nem bírunk magunktól hajózni életünk zátonyai között. Szükségünk van a Szentlélek vezetésére. És ezért mondja Péter, ezért egésznek bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek. Szóval jól teszed, ha odafigyelsz, jól teszed a számodra, ahol gondolom talán 80-90%-unk számára a Biblia egy fekete könyv, de kinyitjuk, akkor mégis a világosság ragyog belőle. Olvassuk-e így a Bibliát, amelyben ezzel a útjelzővel, ezzel a kalauzzal, Jézus Krisztussal találkozunk. És nem csak úgy elolvassuk, hanem hozzá is mérjük, hozzá alakítjuk az életünket. Azt énekeltük, Jézus, te égi szép, legszentebb, tündöklő fényű név, legszentebb én nekem a földölén. El tudjuk-e mondani, hogy az élet százbeszél, én lelkem mégse félj. Csak olyan tud ilyet írni, és csak azt tudja szívből énekelni, aki valóban így éli az életét. Amíg lefele nézünk, botladozni fogunk, és félelmekkel leszünk tele. Mert ki ne félne a jövőtől, amikor egészen váratlanul történnek annyira tragikus dolgok. Ha önmagunkban nézünk, sok mindennel találkozhatunk, de az se fog minket vezetni. De én lelkem mégse félj, mert ő hord karjain, hűmestered. És miért ír erről Péter? Mert valamit szeretne a szívünkre helyezni. Péter azzal kezdi ezt a mai igét, hogy mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni felségének. Miért kellett ezt ennyire hangsúlyozni? Mert ahogy ma is, úgy régen is, nagyon sokan azt mondták, hogy ez csak mese, vagy egy kiszínezett történet, ezt nem hisszük el. És szegény Péter próbálja mondani, hogy de higgyétek el, én ott voltam. Én láttam mindezt. De nem figyelnek rá. A csillagot csak akkor fogjuk követni, ha elhisszük azt, ami a Bibliában van. Mert ezt nem mi találjuk ki, hogy egyszer csak milyen fontos számunkra Jézus. Hanem elhisszük, hogy Uram, a Te igéd igaz, akkor igaz az, ami le van írva, és igaz, akiről szól. És akkor követem a csillagot. Jézus Krisztus nem úgy, csak úgy bejön az életünkbe, igén keresztül jön be, bizonságtételeken, énekeken keresztül érkezik meg hozzánk. De Péter átéli két próbálkozásnak a kudarcát. Az egyik próbálkozás, amit mi is átélhetünk, amikor megpróbáljuk valahogy a Bibliát úgy elhitetni emberekkel, hogy próbálunk a kortörténetre hivatkozni, régészeti dolgokra, lélektani dolgokra, hogy az egyik leggyakrabban hallott bizonyíték arra, hogy Jézus feltámadt, az egy lélektani bizonyíték. Hiszen ha a tanítványok összebeszéltek volna a halott Jézus holtteste felett, hogy találjuk ki, hogy feltámadt, akkor ezzel úgy el lehetett volna indulni. De amikor az embert elkezdik kínozni, elkezdik égetni, halállal fenyegetik, akkor biztos nagyon sokan azt mondták, hogy ez csak egy kitalált történet. De ezek az emberek meghaltak ezért az ügyért, mert annyira valóságosnak tartották. De ez se bizonyíték a mai ember számára. Régészeti dolgokban is azt látom, hogy ahogy fejlődik a régészet, a történelmi kutatás, egyre több minden alátámasztja a Bibliának a hitelességét, időpontokat, eseményeket, személyeket, de ettől se lesz az ember hívő. Mitől fog az ember hinni? Mi az, ami bizonyító erejű lesz? Péter egy más utat jár be, a saját személyét és a saját életének a hitelességét állítja oda. Azt mondja, hogy szemtanúi voltunk isteni felségének, és akik ismerték Pétert, azok bizonyára ezt elhitték, azt mondták, hogy hát ez nem egy hazug ember. De ez is kevés. Sokszor a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb hitelességünket bevetve se tudunk senkit meggyőzni, hogy mindez igaz. Péter itt ezzel próbálkozik ebbe a közösségbe, de a végén leírja a lényeget, amikor ezt írja. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Az, hogy igazán akkor hiszed el, hogy mindez valóság. Ha átéled a Szentléleknek azt a kettős munkáját, ami mind a kettő nagyon fontos, hogy ő szól embereken keresztül. Azt mondja Péter, hogy nem azért fogod te elhinni, mert én hiteles vagyok, hanem azért, mert amikor én erről bizonságot teszek, akkor a Szentlélek szól rajtam keresztül. Ahogy a Szentlélek szólt Ézsaiáson keresztül, a Szentlélek szólt Jeremiáson keresztül, a Szentlélek szólt az őskeresztény gyülekezetben, az apostolokon keresztül. Nem én vagyok a hiteles, hanem az az Isten, aki mögöttem áll. Néhány napja, talán furcsa lesz a történet, néhány napja látogatóban voltunk egy testvérünknél, és ott valahogy felidéződött bennem egy történet. Ez egy hódmezővásárhelyi történet, ahol volt egy nagyon akaratos, de nagyon élőhitű, kemény asszony, és az egyik istentisztelet után odajött hozzám, és azt mondta, hogy Laci, ma nem volt egyedül a szószékem. És mondta, remélem, hogy ez így van, de azt mondja, én láttam egy fényes alakot maga mögött. És én ezt elhiszem. Én elhiszem, hogy most én bármit mondhatok, és bárhogy fölkészülhettem, megmutathatom, milyen szép színesekkel kiúztam mindent, aláhúztam, utána odaírtam. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ezt tudja felhasználni a Szentlélek. A Szentlélektől indítatva szólunk. Ha ott van a hajnalcsillag felettünk, ha követjük az útját, akkor nem csak Péter, vagy én, vagy a lelkészek, hanem mindannyiunkra azt mondja Isten, hogy a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Ilyen Istentől küldött ember lehetsz te is. Isten szent lelke szól rajtad keresztül. És rá tudsz mutatni arra a hajnalcsillagra, aki a te életednek is az iránytűje. És zárásként hadd biztassak mindenkit arról, hogy legyünk mindannyian John Harrisonok, aki egy példamutató földmérő volt. Ki volt ez az ember? Majd most kérem azt a két képet. Hát a brit haditengerészet ezután a nagy blama után, ez a neve a történelem, a nagy blama, 1707-ben kiírt egy pályázatot, hogy az jó, hogy az eshajnal csillag biztos helyen van, és azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni, de kéne egy jó óra, hogy ne legyen több hajótörés. És kiírták a pályázatot, elég komoly összeget ajánlottak föl, 20 000 fontot annak, aki egy olyan feltaláló, hogy egy ilyen órát tud készíteni. 1737-ig, tehát 30 éven át senki nem jelentkezett. Annyira bonyolult volt a feladat. És akkor bekopogott egy Yorkshire-i ácsnak a fia, egy földmérő és óra javítással foglalkozó John Harrison nevű ember, aki letette az asztalra a H1 nevű óráját, amit itt láttok a hátam mögött. A szerkezettel mindenki nagyon-nagyon elégedett volt, kivéve egy embert, magát a feltalálót. Az óra ugyanis 24 óra alatt néhány másodpercet késett. Lisszabonból elindították az órát egy hajón Londonba, és így mérték valahogy a pontosságát, és annyira mérges volt emiatt, hogy pár másodpercet késett, sokkal pontosabb volt, mint eddig bármelyik óra, hogy nem vette át a díjat. Azt mondta, hogy pontosítok rajta. És továbbfejlesztette, elkészítette a H2-t. Az már jobb volt, de még mindig nem volt egészen pontos. Aztán addig, ahogy írja a tudományos folyóirat nekem, hogy bütykölt a londoni műhelyébe, még elkészült a H3-mal, majd végül a H4 órával is, ami már az ő elvárásainak is megfelelt. Mire példa ez az ember? Ugye azt mondta, hogy én amit csinálok, azt tökéletesen akarom csinálni. Minél pontosabb, és pontosabban igazodjon az én életem ehhez a világhoz. Mondhatnám így, hogy minél jobb keresztény akart lenni. Nem elégedett meg azzal, hogy Uram, egész jó az életem, sok mindenben, még a környezetem is elismer. Azt mondta, nem, én még jobban akarom ezt csinálni. És egy órás mesterben ilyen tűz volt. Akkor mennyivel inkább ez a tűz kell, hogy legyen bennünk. És ezt valakivel beszélgettem Vekerlei alkalom után, ez egy állandó szófordulat, mert mindig beszélgetek. És azt mondta, hogy jó, Laci, de ez megijeszti az embereket, mert mindenki elkezd gondolkozni, hogy most hány százalékos keresztény vagyok. Vagyok-e 50 plusz, vagy 70, vagy már 98, és onnan kell egy kicsit fejlődnöm. De még nem vagyok tökéletes, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy bárhol vagy, ennél legyél jobb. Ennél legyél pontosabb. A H1-esből jöjjön a H2-es. És Isten azt nézi, hogy úton vagy-e. Hogy ott van-e benned az a vágy, hogy én szeretnék minél jobban igazodni Isten órájához. Szeretném minél inkább úgy navigálni az életemet, ahogy ő szeretné. Ez a nagyon-nagyon fontos. És valahogy az a kép jutott eszembe még reggel a záró, nem tudom én, hanyadik készülés közben, amikor Jákob ott van, és találkozik Istennel. És tusakodnak. És azt mondja Jákob, amikor már hajnalodik, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Én nem engedlek el, Uram, amíg nem vagyunk még inkább egyek, amíg nem tudok még inkább a te utadon járni. Amíg nem pontosabb még inkább az én életem, amíg még nem tudok még jobban az zátonyok között manőverezni, én nem engedlek el téged. Még inkább követni Jézust és az ő igéjét. Erről szól ez a mai istentisztelet és ez a mai vasárnap. És adja az Úristen, hogy a mi kis otthonunkban tudjuk addig bütykölni a mi életünket a Szentlélek segítségével, tudjuk addig alakítani és formálni a Szentlélek segítségével a mi életünket az Isten irántűjéhez, hogy az el tudja kerülni a katasztrófákat, a hajótöréseket, és ha mégis jön nehézség, akkor is a mennyegzői házba is, a betegágyban is, ott legyen mellettünk Jézus Krisztus. És ne engedjük el, amíg így meg nem áld minket. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, hálásak vagyunk, ameddig eljuthattunk a hitnek az útján. Ez egy nagyon nagy ajándék. Bárhol is tartunk, egy ajándék, mert egész élethelyzetünk, egész gondolkodásunk már más, mint ami korábban volt. De ne engedd, hogy megelégedjünk azzal, ahol tartunk. Ne elégedjünk meg azzal, hogy legfeljebb tudatosan elhagyjuk a nehéz helyzeteket, gyáván talán megfutamodjunk, mert nincs bátorságunk beleállni, nincs bátorságunk kísértések ellen küzdeni, hanem ad, hogy valóban bátor keresztényként tudjunk menni. És tudjuk, hogy ahogy Péter is, a mi feladatunk a bizonyságtétel, ad, hogy mi elmondjuk azt, hogy mi hogy találkoztunk veled, és hiszük, hogy a te szent lelked fogja megáldani az életünket. És a te szent lelked fog szólni rajtunk keresztül is. Amen.